Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Október 23-i hétvégére készülünk, és a mai megemlékező adás vendége kapcsolódik ehhez a dátumhoz. Kis Judit Ágnes van itt velünk, akinek idén jelent meg a Kórház az osztályteremben című ifjúsági regénye, és abban arra tesz kísérletet, hogy közel vigye a gyerekekhez 56 élményét, vagy a gyerekeket vigye közel 56-hoz. Ez mindjárt kiderül, hogy ez a csel hogy történik. De mielőtt magáról a regényről és a történetről beszélgetnénk, egy banális kérdést fel kell tennem, hogy szerinted miért beszélünk történelmi korokról, eseményekről a gyerekeinknek?
Azért, mert a személyes kötődésnek mindig nagyobb ereje van, mint bármiféle tananyagnak, vagy ilyen papírszagú információ halmaznak. Gabnai Katalin, aki nekem a tanárom volt drámapedagógián, ő mindig azt mondta, hogy a néprajzot tanítjuk, a hagyományt örökítjük. És van ilyen kulturális hagyományunk, politikai hagyományunk, történelmi hagyományunk is, hogy mi az, amiről tudunk mesélni. Nyilván minél távolabb van valami egy esemény a saját korunktól, annál nehezebb ezt a személyes kötődést megtalálni, de 56 az még pont kézzelfogható, vagy elérhető távolságban van, és nagyon fontos lenne, hogy amíg ez ilyen elérhető, addig minél több ilyen személyes kötődés legyen, mert a mai 10-15 éveseknek 56 az már ugyanúgy történelem, mint 1848, vagy a Rákóczi-féle szabadságharc.
És az, ami, most ez egy furcsa kifejezést használtál, hogy az, ami történelem, az valahol nem valóságos, vagy nem személyes, ha jól értem.
Igen, ami történelem, az valami elképesztő régen esett olyan emberekkel, akikről fogalmunk sincs, ezek olyan dolgok, amik ránk nincsenek hatással, és azt hiszem ezeket, tehát egyrészt ezt szeretném eloszlatni, hogy ami régebben történt, mint az én személyes életem elkezdődött, az nincsen rám hatással. Az azért már tudjuk, hogy generációkon keresztül tudunk vinni traumákat, és hogy akár még a második világháború emléke, és 56 meg pláne bőven benne van ebben a 3-4 generációban, ami tovább tudja örökíteni az emlékeket, vagy a sérüléseket, akár tudattalanul, sőt, tudattalanul inkább.
Te aktív pedagógus vagy, azt megfigyelted, hogy a gyerekek, ha érdeklődnek, nem tudom, te mit tapasztalsz, hogy mennyire érdeklődnek közelebbi vagy távolabbi történelmi eseményekhez, akkor hogyan érdeklődnek, és mi érdekli őket?
Nehéz. Egy történész erről jobban tudna talán tapasztalatból reagálni. Én irodalmat tanítok, főleg meg drámát, és azt látom, hogy nem nagyon érdeklődnek a múlt iránt. Lehet, hogy vannak korszakok, amikor a fiatalabbak inkább a múlt felé fordulnak, de most azért ez az okay boomer időszak van, tehát hogy nehogy már nekem ez a több generációval idősebb ősöm, nagyszülőm mondja meg. Drámatanárként meg azt látom, hogy minden érdekli őket, amivel kapcsolatban élményt tudnak szerezni, és föl tudom kelteni az érdeklődést. És ezt az érdeklődést fölkelteni nem annyira izgalmas előadással, mint inkább a bevonódással lehet.
Nekem az a tapasztalatom, hogy például a gyerekeim gyakran tesznek fel kérdéseket a Ceausescu rendszerre, és úgy általában a diktatúrával kapcsolatban, mert érzik, hogy ez valamilyen módon tényleg kötődik a személyes életünkhöz, hogy hogy tudtatok úgy élni, vagy és akkor nem ettetek vajat? Vagy, tehát, hogy ilyen típusú kérdések szintjén. Akkor, amikor egy ilyen szimbolikus eseményről van szó, vagy szimbolikus értékűvé nőtt eseményről van szó, mint 56, akkor meg az kezdi őket izgatni, ahogy róla beszélünk. Ha valamiről nem beszélünk, valami nincs jelen az életükben, akár pozitív, akár negatív értelemben, akkor arra nem kérdeznek rá. Miért is kérdeznének rá? Tehát, hogy miért várnánk, hogy érdeklődjön egy gyerek valami iránt, ami nem jelenik meg a horizontján. Ha viszont megjelenik, akkor azért meg mi felnőttek vagyunk a felelősek, hogy hogyan jelenik meg.
Igen, nekem itt 56-tal kapcsolatban abszolút megvan ez a személyesség, mert hogy én az a generáció vagyok, aki még úgy tanult a 8-ba, hogy ez ellenforradalom volt. Viszont a szüleim átélték anyukám 12 évesen Budapesten, apukám 13 évesen Miskolcon, de mind a kettejüknek annyira meghatározó élmény volt, és annyira folytogatta és fullasztotta őket az a kor, amiben mindent lehetett csinálni, csak 56-nak a nevét nem volt szabad kimondani, hogy ők azért elmondták a saját személyes élményüket, hogy nem úgy volt, hogy nem ellenforradalom volt, és ebben a nagyon érzékeny tizenéves időszakban én azt tanultam meg, hogy van egy narratíva, hogy az iskolában kezelik 56-ot, és hogy az nem igaz, és én tudom a valóságot, és a valóságról nem szabad beszélni. És közben én az a generáció is vagyok, aki egyáltalán nem tanulta végül is 56-ot, mert amikor középiskolában tanulni kellett volna, akkor volt a rendszerváltás, és átértékelődtek ezek az események, így mi csak 1945-ig tanultuk a magyar irodalmat, magyar történelmet, és nem tanultam meg ezt a fajta másik narratívát, hanem volt az, amit én már 12-3 évesen elutasítottam, hiszen ezt a kettős nevelést, ezt mindenki ismeri, aki egy diktatúrában nőtt fel, még ha a Kádári meg a Ceausescu eléggé különbözött is a durvaságát illetően. Tehát, hogy volt egy ilyen elutasított hivatalos narratíva az életemben, és volt a személyes a szüleimen keresztül, de sosem tanultam azt, ami mondjuk most a történelem könyvekben benne van.
Na, de hát akkor most az a furcsa paradox helyzet áll elő, hogy most elvileg, nem tudom, hogy tényleg így van-e, vannak fenntartásaim, vagy kételjeim, minden információ és eszköz rendelkezésére áll a mai fiatalok számára, hogy megszerezzék a kellő ismereteket, és megfelelő viszonyt alakítsanak ki a 56-tal kapcsolatban, de nincs érdeklődés. Mit lehet tenni? Mondjuk el a hallgatóknak, hogy ez a te regényed, ez a Pagony Kiadó Abszolút Töri címet viselő sorozatában jelent meg, ami történelmi eseményeket hoz közel a fiatal olvasókhoz, és ez a harmadik kötete, és ez a legközelebb álló történelmi esemény, amivel foglalkoztok, vagy foglalkozik a kiadó. Te választottad 56-ot?
Igen. Igen, én választhattam. Egyrészt ebben az abszolút töriben egy rég bevált módszer az időutazás segítségével mai tinédzsereket viszünk el az adott történelmi korokba. Tulajdonképpen volt egy keret, amit az első ilyen brainstormingon megbeszéltünk, hogy mi az, amihez mindannyian tartjuk majd magunkat, egy ilyen lazán összefűzhető regénysorozat épül így, és akkor lehetett lecsapni a történelmi korokra. És én rögtön lecsaptam 56-ra, mert azt gondoltam, hogy nagyon sokat tudok róla, és így megúszhatom azt a rettenetes munkát, amit egy történelmi regényírójának a regény írása előtt, vagy azzal párhuzamosan végig kell csinálni, de hát ebben nagyon tévedtem.
Ez a megúszás, ez az, amit én nem hiszek neked. És hát azért is különleges ez az esemény, amit te választottál, mert ebben a kamaszoknak egészen különös szerep jutott. És azt hiszem, hogyha mai kamaszoknak akarsz erről beszélni, akkor ez az egyik olyan motívum, ami nagyon fontossá teszi, hogy miért is kell neked.
Igen, tulajdonképpen Mátyás királyt is 16 évesen választották meg, tehát ő is egy kamasz volt, de akkoriban 16 évesnek lenni egy kicsit mást jelentett így a érettség vagy felnőttség tekintetében, mint most.
Meg nem is nagyon volt esélye egy uralkodói családban született fiatalnak mérlegelni, hogy akar-e 16 Igen. évesen király lenni, vagy nem. Tehát az 56-os srácok, lányok, azok meg saját akaratukból vonultak utcára.
Így van, és mondjuk volt lehetőségük arra, hogy a gyerekkorukat éljék inkább, és 56-ban már az, hogy ezek a tizenévesek harcoltak, tehát az abban a korban is azért ez szokatlan volt, vagy azért harcoltak, mert megszöktek otthonról, vagy azért, mert a szüleikkel együtt küzdöttek, de gyakori volt az, hogy a gyerek eltűnt, és a szülőhöz csak napok múlva ért a hír, hogy mondjuk ott látták a puskával a kezében a Corvin közben rangálni. Tehát valamiért ez az 56, ez tényleg így a gyerekek forradalma is, és hát Pongrácz Gergely írja a visszaemlékezésében, hogy amikor Maléter Pállal tulajdonképpen a felkelők kibékültek, és Maléter az élükre állt, vagy átvette a vezetést, akkor el akarta vetetni a fegyvert a gyerekektől, mert hát kiskorúak. És ő ugye, mint a Corvin közparancsnok azt mondta, hogy nem, mert ezek a gyerekek álltak ellen az ávósok meg a szovjetek támadásának, és nekik joguk van a fegyverhez, hiszen megharcoltak érte.
Te megértetted, hogy mi volt a felhajtó erő, vagy a vonzó az 56-os kiskamaszok és gyerekek szempontjából, és olvastam a Varga Judit kritikáját a Revizoron, amelyben azt veti a szemedre, hogy hát, hogy is mondjam, elfogadod, vagy nagyon pozitív módon viszonyulsz a gyerekkatonákhoz, vagy tehát a gyerekek fegyveres agresszióba való bevonódásához.
Hát én nem olvastam ezt a kritikát, és most így el is kell gondolkoznom ezen, hogy mi a különbség, vagy miért nem lehet őket gyerekkatonáknak hívni. Szerintem nagyon nagy különbség a kényszer, vagy a szabadon választott választás joga, és azt hiszem, hogy minden forradalomba oda mentek azok a tizenévesek, tehát ez a gávros figura. Tehát azok a tizenévesek, akik már nyiladozó elmével ott tartanak, hogy ők is akarnak tenni valamit azért, hogy megváltozzon az életük. Tehát a Rákosi rendszernek, vagy egyáltalán az 50-es évek diktatúrájának a hatását azt a gyerekek is érezték magukon. És ahogy nekem a visszaemlékezők, akiknek személyes élményeik voltak, elmesélték, 56. október 23-án olyan eufórikus állapotba került az ország, amihez hasonlót azt mondják, hogy azóta sem éltek meg, és a gyerekek, a fiatalok ennek részesei akartak lenni. Igen, lehet, hogy a kritika írója az elsősorban azt látja ebben, hogy a gyerekek részt vettek bármiféle agresszióban, de azt hiszem, hogy 56-ot vagy úgy mutatom meg a gyerekeknek, hogy milyen szörnyű volt, hisz itt fegyvert fogtak, de akkor nem kerülök messze az ellenforradalmi narratívától, vagy pedig azt mondom, mint amit én már korábban is mondtam, még mielőtt ezt a regényt megírtam volna, akkor versben próbáltam ezt az egész történetet egy kicsit megközelíteni, hogy senki sem akar hős lenni, vagy nem úgy születik, hanem vannak pillanatok, amikor döntést kell hozni, és egy olyan döntést hoz valaki, amitől hőssé válik. És nem azért, mert ő ezt előre végig gondolja. Tehát, hogy melyik gyereknek milyen motivációja volt abban, hogy fegyvert fogtak, és mondjuk számon kérhetőek-e azok a felnőttek, akik ezt engedték nekik, azt szerintem a forradalmi kontextuson kívül elég nehéz értelmezni. Tehát például, hogy Maléter Pál így a forradalomnak a legfiatalabb mártírja, abban is nagyon sok döntés és nagyon sok véletlen játszott szerepet, hogy ő 15 éves korában milyen módon vett részt ebben a forradalomban, és valószínűleg, hát nyilván nem számolt azzal, hogy ennek milyen következményei lehetnek, és szerintem ezt számon kérni, akár a regényen, akár az akkori felnőtteken, ez nekem rokon ezzel a cancel culture jelenséggel, hogy a mai gondolkodásunkkal próbálunk megérteni és megítélni évtizedekkel vagy évszázadokkal korábban történt dolgokat. Szerintem nem lehet kilépni a forradalom kontextusából, hogy ott mindenki harcolni akart, mindenki tenni akart valamit azért, amiben ott akkor hittek. Nyilván elő lehetne venni az akkori szülőket, hogy ki miért hagyta, hogy ott 10 évesek akár harcoljanak, hiszen nem ezek a 12-13 éves pesti srácok voltak a legfiatalabbak, hanem állítólag egészen kisgyerekek is ott voltak, és megvolt a saját megszabott feladatkörük például a Corvin közben. De most ezen elgondolkoztam, hogy igen, hogy ha az ember alapvetően erőszakmentes módon próbál élni, és erőszak ellenes, akkor hogyan teheti meg, mondjuk íróként, hogy 10 éveseket elvisz egy olyan korba, ahol ők fegyverrel harcolnak.
Elkövettem egy nagyon otromba hibát, a Revizoron megjelent kritika szerzőjeként, nem, szerzőjét nem helyesen neveztem meg, Vándor Judit írta a recenziót. Azon gondolkodom, tudod, hogy mint minden forradalom, természeténél és jellegénél fogva ellentmondásos 56 is. Tehát, hogy,
így van.
Hogy a forradalmi szándék és a forradalmi tett az soha nem tud összhangba lenni. És a forradalmi erőszak az pedig erőszak, tehát akármilyen tiszta is a szándék, hogy 56-nak erről az ellentmondásosságáról tudni beszélni, na ez a nagy kihívás, és ez az egyik oka szerintem. A héten több beszélgetést is folytattam a témáról, és én mindenkinek felteszem a kérdést, hogy miért nem kerül a helyére 56 a magyar közgondolkodásba. És azt hiszem, hogy azért, mert egyszerre van ott a diktatúrától való szent szabadulási vágy, és a lincselés, a lámpavasas lincselés.
Igen. Biztos, hogy 56-tal kapcsolatban sok párhuzamos narratíva létezik, és nem csak az, hogy most az ellenforradalom, vagy tiszta forradalom, hogy lámpavasas lincselés, vagy nyitott dobozokban pénzgyűjtés az elesettek családjai számára, hogy ez nem vagy-vagy, hanem is-is. Nyilván egy olyan narratíva, ami ellenforradalomnak szeretné láttatni, vagy látja, az azt fogja felerősíteni, hogy hát itt micsoda kegyetlenkedések történtek. Aki pedig a diktatúra aluli felszabadulás nagyon bátor vakmerő szándékát hangsúlyozza, az pedig a forradalom tisztaságát fogja majd kiemelni. Én regényíróként belefutottam ebbe, hogy a memoárok között is ellentmondásos narratívákat olvasok, és valamelyik mellé le kellett tenni a voksot, hiszen egy regényben nem lehet kétféleképpen megírni egy történetet, és vállaltan abba az irányba mentem, ami nekem a személyes. Tehát egyrészt a szüleim történetének az irányába, ahol anyukám alapélménye ez a betört kirakat a cukrászda ajtaján, vagy a cukrászda betört kirakata, hiányzik egy szelet dobostorta, és oda van rakva az ára. Neki 12 éves korában ez volt a legerősebb képe 56-ról, apukámnak pedig a miskolci sortűz, ahol az én nagymamám tulajdonképpen megúszta. Tehát neki a halál vagy a pusztítás fenyegetése, ami alapján azt mondja, hogy ha akkor az anyja nem úszta meg, akkor biztos, hogy ő is, nem tudom én, akár a lincselők közé áll. És neki van egy olyan élménye egyébként, a fegyvert foghattak-e fiatalok, hogy őt soha nem verték a szülei, egyszer ütötte meg az apja 56-ban, amikor fegyvert akart fogni és kimenni az utcára, és ő nem engedte. Tehát nekem van a szüleim részéről egy ilyen személyes narratívám, másrészt pedig Pongrácz Gergelyt én még ismertem, és ő nagyon hitelesen beszélt a saját élményeiről, és engem nagyon megérintett az, hogy ő több évtized távlatából úgy tudott 56-ról mesélni, hogy nem tudott könnyek nélkül 56-ról mesélni. És azzal együtt, hogy az ő Corvin közcímű könyvét a történészek nem tartják igazán hiteles forrásnak, én nagyon sokat használtam egyrészt, mert ez volt az annyira személyes, hogy mondjuk ilyenek kiderültek belőle, hogy mit tettek meg, hol aludtak, ami azért elég fontos, ha az ember 10 éves szereplőket mozgat egy regény terében. Nyilván olvastam mellette más visszaemlékezéseket is, nagyon sokat, hogy árnyaltabb legyen ez a kép, de én vállaltan mentem abba az irányba, épp azért, mert azt képviselem, és a regény kontextusa is azt képviseli, hogy személyesen van közünk, vagy lehet közünk 56-hoz.
Azon gondolkodtam, hogy meddig mehet el az ember a traumákkal való szembesítéssel. Mondok egy párhuzamot, és azért mondom ezt a párhuzamot, mert tényleg ez nekem személyes élmény is, meg tétje is van, hogy például, hogyha a 89-es forradalomról mesélek a gyerekeknek, akkor az egy felemelő élmény, ahogy a tömeg kiözönlik az utcára, és megtelnek a torkok, és egymásba kapaszkodnak az emberek, ezt könnyű elmesélni. A benzinnel lelocsolt, megcsonkított, savval lelocsolt hullákat Temesváron nem meséltem még el nekik, holott lehet, hogy el kellene, vagy nem tudom, hogy hogyan kellene. A Ceausescu házaspár kivégzéséről megint beszélni kéne valahogy, de hát ezt még a felnőttek sem tudják egymás között hogyan rendezni, hogy meddig kell nekünk a beavatással elmenni.
Hát ez összefügg azzal, hogy éppen mekkora a gyerek. Tehát ez a ugyanúgy, ahogy a felvilágosítás, az mindig, amikor kérdez a gyerek, válaszolni kell a saját korának megfelelően. És a történelmi eseményekkel kapcsolatban is azt gondolom, hogy nem a 10 évest kell ezekkel a rémes dolgokkal szembesíteni. Arra én is emlékszem, hogy milyen felemelő volt 89-ben csak a képeket látni a tüntetésről, és mondjuk a Ceausescu házaspár kivégzésénél volt egy ilyen egészen szörnyű érzésem, megnéztem, és nem kellett volna, és akkor az volt az érzésem, hogy nem csak nekem nem kellett volna megnézni ezt az egészet, sem mutatni nem kellett volna, sem egyáltalán így ilyen módon, ilyen rögtönítélő bíróságként végezni velük, tehát hogy ott akkor nekem lett egy nagyon kellemetlen érzésem, és biztos, hogy minél közelebb van valaki egy korhoz, annál jobban érzi az ambivalenciákat. Tehát mondjuk az 48-as forradalom az így több mint 150 év távlatából olyan koherensnek látszik, de ha egy kicsit beleolvas az ember ott is forrásokba, azért ott is voltak nagyon komoly viták, nem csak Kossuth és Széchenyi között, vagy Görgey és Kossuth között, hanem egész kicsiben is. Tehát ez a távolság kell ahhoz, hogy valamiféle egységes ítéletet mondjon a történelem, és még 56-tal kapcsolatban sem született ez meg, nyilván azért, mert sokáig egyáltalán nem lehetett a véleményeket ütköztetni, és gondolom a 89-es forradalommal kapcsolatban meg még kevésbé, hiszen az még inkább kézzelfogható távban van, és ettől még inkább hordozza magában az ambivalenciát.
De érted, hogyha a szörnyűségek elszenvedői, áldozatai, vagy akár okozói a gyerekek, akkor milyen megfontolások alapján döntünk úgy, értem az érveid, vagy értem a szempontjaidat, de azért próbáljuk ezt megfontolni, vagy kimondani, hogy a következő generációinak erről nem beszélünk, vagy nem olyan részletekben beszélünk, vagy tehát megkíméljük az ugyanolyan korú gyerekeket, akik magában az történelmi eseményben érintettek voltak.
Tehát ha nem beszélünk, megkíméljük, az sosem működik. Tehát amikor valami titok, az válik traumává. Hogy milyen részletességgel, vagy milyen naturalizmussal, nyilván az ízlés és odafigyelés kérdése. Tehát az, hogy mondjuk a 13 aradi vértanú esetében, hogy kit akasztottak fel, és kit lőttek főbe, mint kegyelem. Erről szerintem már lehet beszélni egy 5-6 éves gyereknek is akár. De az, hogy mit jelent az akasztás, és annak milyen, hát hogy ott akkor hogy áll be a halál, nyilván nem ezt fogom részletezni. Tehát nem hiszem, hogy hogy a megkímélés szándékával elhallgatni lehet dolgokat, viszont az biztos, hogy más hallani róla, és megint más jelenlenni. Tehát a jelenlétben van egy kényszer, hogy valamit a legmélyebb szinten élj át. Mikor ezt a regényt írtam például, akkor menet közben kaptam egy olyan visszajelzést a kiadótól, hogy ahány fegyver eldördült 56-ban, az mind a te regényedben. És hogy nagyon durván szembesítem ott a gyerekeket, hogy ott holttestek vannak. És én közben meg végig azt éreztem, hogy ez nagyon-nagyon finom ahhoz képest, mint amit az akkori gyerekek visszaemlékezéseiben vagy naplóiban találtam. De és tényleg egy, nagyon nehéz volt ott,
egy olyan generációról beszélgetünk egyébként, olyanoknak írsz, akik a videójátékokban, a filmekben, amiket megnéznek, ennek az erőszaknak a sokszorosát élik át, vagy tehát, hogy azért az inger küszöbük, vagy az erőszak fogalmuk teljesen más, mint azoknak, akik nem videójátékokon nőttek fel. Jó, nyilván nem ugyanaz egy valós és a virtuális erőszak, de értetted, hogy most kíméletesek vagyunk, de mi van az ő fejükbe?
Ezért örülök, amikor gyerekek olvassák, és jön visszajelzés, mert én nagyon nem bírom az erőszakot semmilyen módon, tehát se akciófilmet nem nézek, és bármilyen erőszakos cselekményt akár olvasni, akár íróként megírni, ez nekem rettenetesen nehéz, és fájdalmas, és küzdelmes, és sokszor nem is megy. És ezért igazából nem vagyok tisztában azzal, hogy milyen az, amikor valaki ezzel a bizonyos halálpornóval, tehát hogy 5 percenként felrobbantanak embereket 10-esével, ezzel együtt nő fel, vagy a videójátékban azt játsza, hogy megöl másokat, hogy az mondjuk, hogy viszonyul az ebben a regényben felelhető erőszakhoz. Azt hiszem, a nagyon nagy különbség az a távolság, vagy a bevonódás már megint. Tehát amikor tudom, hogy ó, ez csak egy játék, és semmi közöm ezekhez a figurákhoz, akiket most én így virtuálisan elpusztítok, akkor az nem érint meg. De ha van egy olyan szereplő, akár egy filmben, akár egy regényben, akár a személyes életemben, akinek a szenvedését vagy a halálát akár rövid ideig is néznem kell, akkor hirtelen az az egy is sokká válik. Egyszerűen azért megint csak, mert személyes, mert érzelmileg bevonódom. Én azt gondolom, hogy nem teng túl a halál és a pusztulása a regényemben. Azt akartam egyrészt, hogy legyen egy olyan szereplő, akit szeretünk és elveszítünk, hogy találkozzon ezzel az olvasó, hogy milyen elveszíteni valakit, aki esetleg közel került a regény során hozzám. És a másik, amit akartam, hogy legyen egy sebesülés, egy apró sebesülés az egyik főhősnek. Mert amit megint csak a filmekben és a virtuális játékokban nem tapasztalunk meg, hogy én is benne vagyok, én is sebezhető vagyok, én is halandó vagyok. Nyilván nem fogom az időutazó olvas vagy főhőseimet megölni a forradalom során, de azt akartam, hogy legyen meg ez az élmény, hogy milyen az, amikor úgy vonódok be, hogy megélem annak a fájdalmát, hogy megsérülök.
Történelmi regényekben találkozzanak kis és nagy olvasók a veszteségekkel, és ússzák meg a valós találkozásukat, ezt kívánnám minden hallgatónknak, és minden reménybeli olvasónak, aki kezébe veszi Kis Judit Ágnes Kórház az osztályteremben című regényét, amelyet kamaszoknak írt, azzal a szándékkal, hogy érthetőbbé tegye 1956 októberének eseményeit. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk voltál, sok értő és érző olvasót kívánok.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, hanganyagunk visszahallgatható a Marosvásárhelyi Rádió hangtárában, és véleményüket nagyon várjuk a rádió honlapjára, vagy akár a személyes szakmai Facebook oldalamra is. Kés Judit Ágnessel búcsúzunk, Parászka Boróka köszöni a figyelmüket. Viszont hallásra!